Turmezei Erzsébet, Ámon az ács. Két szálfát hoztak Ámon udvarára, és szólt a főpap, Ámon, jól figyelj, kereszt legyen, ne félj, meg lesz az ára, durva, nehéz, ne farag rajt sokat, sürgős, és Ámon munkához fogott. Fejszecsapások hullottak a fára, akkor hajnalodott. Felkelt az asszony is, a gyermek is. Édesapám, milyen két furcsa fa, mi lesz belőle? Erit Salomé, ne is kérdezz, döbbent föl az apa. Kis Salomé vidáman elszalad, milyen erős a nemrég béna láb, de jó is volt Jézushoz vinni őt, követve szívük halk sugallatát. Csodálatos volt az a pillanat. Ámon dolgozik. Készül a kereszt. Nehéz a szíve. Ki is hordja majd? Valami gyilkos, lator, lázadó, nyomorult emberteste függ le rajt. Akárkié. Annak nem hirdetett bocsánatot a szelíd názáreti, mint ő neki. A kis Salomé sírva jő megint. Édesapám, ne ácsold azt a fát, valami úgy fáj a szívem körül. Ámon az ács verejtéket törül. És két pribék cipeli már tova. Hova, emberek? Csak azt, hogy hova? Kinek? Szóljatok! Két kérges kezem, keresztet, mást, minden nap annyit ácsolt, de soha semmit ilyen nehezen. Valami hamis próféta volt. Jézus. Hiszen hallottad a nevét. Nem emlékszel rá? Jaj, emlékezem. Ámon, vidd már a pénzt, kell a kereszt. Durva, nehéz, éppen jó lesz neki. Ha igazán Isten fia, ne félj, majd leszáll róla a názáreti. Ő rajta lesz, nem a te válladon. Ámon csak áll, s két szót adok szünettelen. Nem adom. Megvettük Ámon, mi közünk veled. Ácsolhatsz egyet önmagadnak is. Ma az ács fia, holnap meg az ács. Nem, nagy urak, kérlek, ma engemet én rám sújtson, ostor, kalapács. Ártatlan ő, annyit vétkeztem én, a gyermekemet gyógyította meg. Ha vért akartok, itt van az enyém. Elég volt, Ámon, vidd a pénzedet. Kavargó, lármás, gyülevész menet. Látni akarnak, egymáson taposnak, mihogy vérzik. Mi már megint verik, oda nézzetek, már megint veroskad. Kihederítne rá, hogy valaki ott tördeli a kezét a vadmenetben. Nem az övé, az enyém, az enyém. Nekem adjátok, ez az én keresztem. Csak másnap reggel vetődik haza. Semmit se szól, semmit se kérd az asszony. A nagy kereszt ott állt a Golgotán, s ő fennmaradt, hogy álmatlan virasszon. És faggatsa a kereszt titkait. A nagy keresztét, hiszen az övé volt, ő átolta. Virasztott végtelen, míg el nem kezdett pirkadni az ég volt. Most hazajött. Az asszony is remeg, egymásra néznek, sír bennük a bánat. Szívükbe hasít az a kacagó, boldog gyermekhang. Szegény Salomé, szegény. Ő mit se sejt? Édesapám, álmomban láttam ám édesapámat. Ékes királyi széket faragott, két nagy-nagy fából. S az Úr Jézus ráült, koronája volt, de egészen olyan volt, mint mikor meggyógyította a lábom. Fényes angyalok álltak körülötte, és uralkodott az egész világon. Édesapám, ugye gyönyörű álom? Ámon, sötét szeme, látóra tágul. Királyi széket faragtam neki, és uralkodik az egész világon. Királyi szék lesz véres keresztfából. A te váltságod az ő vére. Igen, kis Salomém, egyetlen lányom, gyönyörű álmod volt. próféta álom.
Hallgassátok meg testvéreim a igehirdetés sorozatnak az alapigét, amelyet választottam erre a 4 napra. Megírva találjuk Lukács evangéliumában a 4. fejezetben, az első 13 versben a következőképpen. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, hogy nem csak kenyérre él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz minden, mindez. Jézus így válaszolt neki: megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe a templom párkányára, állította, és ezt mondta neki: ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordozzanak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki: megmondatott, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Amen. Testvéreim a Jézus Krisztusban, előre szeretnék elnézést kérni a kistemplomi testvérektől. A bőjt első vasárnapján volt ez az igehirdetési alapige, és akkor néhány gondolatot már említettem, néhány gondolatot már megosztottam mindazokkal, akik ott voltak a kistemplomi istentiszteleten. És akkor mondtam azt, hogy milyen jó lenne ebből egy sorozatot tartani, hiszen annyira gazdag mondani valója van ennek a megkísértési történetnek. És így adatott számomra az a lehetőség, hogy most itt nagy héten én hirdethetem az igét, és ezért választottam a megkísértésnek a történetét. Egy rendkívüli és nagyon csodálatos ige. Valaki azt mondja, hogy mese, és meg se történt. Én hiszem, hogy megtörtént, és mindaz, ami megtörtént, értem is megtörtént. Egy rendkívüli ige, mert általában az evangéliumokban mindig valaki leír Jézusról valamit, amit látott. A szemtanúk leírnak valamit, amit az Úr Jézustól láttak, vagy hallottak. Azonban ez a történet, a megkísértésnek a története nem szemtanúknak a leírása, hanem amit Jézus megtapasztalt, amit Jézus átélt a kísértésben, azt továbbadta és elmondta, és így írták le azok, akik leírták, akik leírták az evangéliumokban. Megtalálható a párhuzamos helyeken, és érdemes együtt elolvasni, összevetve ezeket a történeteket. Kérem, hogy kapcsoljuk ki a mikrofont, mert lehet, hogy nincs rá szükség. Érdemes tehát otthon átolvasni ezeket a történeteket és összevetni. Más-más aspektusból és más-más nézőpontból írja le a történteket egy-egy evangélista, de jó ezt így együtt látni. Én szándékosan választottam a megértés szempontjából Lukács evangéliumát. Lukács evangéliumát is összefüggésében kell látnunk, és nagyon fontos azt tudnunk, hogy milyen összefüggésbe állítja ezt Lukács evangélista. Találkozunk Jézus keresztelésének a történetével, és aztán utána van egy talán sokak számára semmit mondó nemzetségi táblázat, otthon majd ezt elolvashatjuk és megnézhetjük, vajon miért ezután következik a megkísértésnek a története. Egészen biztos, hogy úgy rendeződött, és a Szentlélek által így rendeződött ez a leírás, hogy jobban megértsük ezt a megkísértés történetét, hiszen valami összefüggés van az összeszerkesztésben is, azt gondolom. Találunk egy nemzetség táblázatot, aminek az utolsó szava gyakorlatilag Ádámmal fejeződik be. Egy fordított nemzetségi táblázatot találunk itt. Jézustól kezdődik, és Ádámig, a teremtésig nyúlik vissza. Vajon mi lehet ennek a célja? Láttatni, hogy nem öncélú, Nem edzőtábor az, amiben Jézus részt vett, ott a pusztában, a megkísértésben. Nem egy túlélő kalandtúrán volt az Úr Jézus, hanem célja volt ennek. Hanem ami történt, része a megváltásnak. Az ő megváltói munkájának része az én megváltásomnak is, és mindannyiunk megváltásának az, ami ott történt. Miért is van szükségünk megváltásra? Erről szól ez az összefüggés. Azért, mert Ádám elbukott. Ezért van szükségünk megváltásra. És mi ezt a bukott természetet, ezt a bukott helyzetet örököltük, ebbe születtünk bele az Istennel való kapcsolatnak a hiányával. Mindannyian vétkeztünk és hiába vagyunk az Isten dicsőségének. A római levélben is belénk hasíthat ez az ige. A egyik hétközi alkalommal erről az igéről beszéltem, és felírtam a testvéreknek a neveit. Egy listát, egy névsort készítettem, sejtelmes voltam. De csak azért, hogy jobban érzékeljük azt, hogy mindnyájan és mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Ádám elbukott, és mi ezt az ádámi természetet örököltük. Kísértés? De mi is a kísértés? Isten megteremtette a földet, és az embert elhelyezte, minden olyan szép és minden olyan jó, betöltötte az első emberpárnak az életét, minden szép, minden jó, dicsőítik az Istent, és jön a sátán egy másik gondolattal. Jön egy idegen gondolattal, lehetsz te a magad ura is, nem kell neked az Istentől függeni. Ez a kísértés. Nem kell neked az Istentől függened. Ádám engedett a sátánnak, és azt kívánta, hogy az Isten gondviselése alól kimenjen. Önmaga akarta irányítani az életét. Lehet, hogy csak egy pillanatra, de nem gondolt arra, hogy végzetes hibát követ el. Hogy áthágja az isteni parancsot, és elesik, elbukik. És kirekeszti magát mindabból, amit Isten a számára teremtett. Ettek a tiltott fának a gyümölcséből, és letértek az Isten által szabott útról. Önállósult az ember az Istentől. Azt gondoljuk, hogy szabad dolog ez, az önállóság, de rá kell döbbennünk arra, hogy az Istentől való függetlenség az nem jelent szabadságot. Nagyon sokan gondolják azt, hogy egy olyan függőség az egyház, olyan függőség, az egyház lehet, hogy függőség, de a kereszténység és a Jézussal való kapcsolat egy olyan függőség, amit nem lehet elviselni. De aki Jézusé, az tudja azt, hogy csak is így lehet igazából életet élni. Mert Jézus igazi szabadságra szabadít fel. Amikor az ember azt gondolja, hogy a saját akaratát követi, akkor valami egészen másról van szó. Hiszen Ádám is elhitte, hogy a saját akaratát követi akkor, amikor úgy döntenek, hogy esznek a tiltott fa gyümölcséből. A sátán megtámadta az embernek a gondolkodását. Ádám abban a helyzetben volt, hogy ő még dönthetett. Isten gondolata, akarata, vagy a sajátom? Saját gondolat? Nem másé ez, mint a sátáné, hiszen ő intette el ezt a gondolatot, az Istentől idegen gondolatot az ember szívében. És sokszor szoktuk mondani, és mindig elmondjuk azt, hogy két lehetőségünk van, választjuk Istent, vagy pedig választjuk a sátánt. Azt gondolom, hogy nagyon furcsa gondolkodásmód ez, mert nekünk nem két lehetőségünk van, hanem egyetlen egy lehetőségünk van, Jézus Krisztusban az életet választani. Jézus Krisztus által a szabadságot választani. Mert nem az Istennel való közösségbe születtünk. A saját akaratunk, terveink, mindaz, amit teszünk, céljaink és gondolataink dominálnak, ennek alapján élünk és cselekszünk. Úgy mondja Izsaiás proféta, hogy mindannyian a magunk útját jártuk, és felteszem a kérdést, hogy valóban ez a magunk útja az eddig elmondottak alapján. Igen, a sátán elhiteti velünk azt, hogy ez a magunk útja. De ez nem a magunk útja, mert ha ez nem az Isten akarata, nem az Isten szándéka, az Isten gondolata, akkor ez az ellenoldalnak a gondolata az életünkben. Mert ha ez nem az Isten akarata, szándéka, igéje, ami szerint éled az életedet, akkor nem az Isten hatalma, hanem a sátán hatalma alatt vagy. Hazugság atya el akarja velünk hitetni, hogy milyen jó ötleteink és gondolataink vannak, pedig az mind-mind az övé, ami nem egyezik az Isten szándékával, gondolatával. Mi is a bűn valójában? Azt mondja az Úr, az én gondolataim, nem a ti gondolataitok. Ez a bűn. Mert minden az elménkben dől el, minden ott dől el, és utána lesz belőle kivitelezés, utána kerül megvalósításra mindaz, amit eldöntöttünk, mindaz, ami kipattant az agyunkban. És ennek minden következménye, ami nem isteni gondolat, és annak alapján cselekszünk, sújtja az életünket, és tönkreteszi a mi életünket. A saját gondolatok, elképzelések a halált jelentik, és az elveszettséget jelentik. Elvesztél, ha nem Isten gondolatai szerint éled az életedet. És Jézus azért jött, hogy megkeressen az elveszettségben, és helyre állítsa az életedet. Mélységesen meg kell döbbennünk ezen, ha én nem az Isten igéje szerint élem az életemet. Nincs olyan, hogy saját gondolat, és nincs olyan, hogy a sátán gondolata. Akkor én elveszett vagyok. Mert ha nem az Isten hatalmában, és nem Jézus hatalmában tudom magam, és az ő akarata szerint élek, akkor az ellenkező oldal van a kerített hatalmába, és annak a hatalmában élem az életemet. Ahhoz, hogy Jézus elvégezze a megváltást, a szabadítást, el kellett jönnie a rontás színhelyére. Emberré lett. Emberré kellett lennie, és meg kellett kísértetnie. Miért? Mert Ádám megkísértetett. Evett a tiltott fáról, nem engedelmeskedett. Isten parancsát megszegte. Innen érthető, hogy Jézus elvonul, és miért nem eszik. Innen érthető, hogy Jézus miért utasítja vissza a sátánt. Miért nem evett Jézus? Olyan fontos kérdés ez az evés. Igen, bőjtben általában e körül csoportosulnak a kérdéskörök. Lékúra, ilyen kúra, olyan kúra, és a legtöbb embernek a fogyókúra jut eszébe, vagy a megtartóztatása az embernek bizonyos ételektől. A gyerekektől is megkérdeztük, konfirmandusoktól, aki tudott válaszolni, kevesen tudtak válaszolni, és mit kezdeni a bőjttel. Ők is azt mondták, hogy nem eszünk bizonyos ételeket. De azt, hogy mit, azt már nem tudták. Ennyire fontos dolog lenne az étkezés. Én azt gondolom, hogy nem az étkezésen van a hangsúly, és nem azon van a hangsúly, hogy miért nem evett Jézus, hanem azért az okán, a célja miatt, hogy miért nem evett. Azért, mert Ádám evett. Azért, mert Ádám megszegte az isteni parancsot. Az volt a tiltás, hogy arról nem ehettek. Ő pedig evett a feleségével együtt. A Szentírás Jézust második Ádámnak nevezi. Jézus megkísértésének történetében ez a döntő kérdés, hogy vajon a második Ádám kiállja a próbát, vagy elbukik-e ő is. Jézus a pusztában indít harcot a mi üdvösségünkért. Jézus ott indít harcot a mi üdvösségünkért. Ott vívja az ő harcát a kísértővel. Ádám eljátszotta az Isten fiúságot, Jézus pedig a mi örök életünket akarja visszaszerezni. Ez itt a tét ebben a megkísértés történetben. A történet hátterében a mi üdvösségünk van, nem más. A mi üdvösségünk, a mi örök életünk áll. Minden eldőlhet és minden elveszhet. De milyen jó, hogy tudjuk ennek a harcnak a kimenetelét. Tudjuk, hogy győztes és feltámadott élő Urunk van, de ne így tekintsünk erre, mert Jézus mint ember volt ott jelen, mint Isten fia volt jelen, és olyan sokszor azt mondjuk, hogy hát könnyű volt Jézusnak. Jézus egy dologban különbözött tőlünk, és ezt gondoljunk ebbe bele, és higgyük ezt el. Csak abban, hogy benne nem volt bűn, egyébként minden úgy fájt neki, minden úgy érte őt, érzelmek és egyéb dolgok, mint ahogyan minket. Ugyanúgy gyászolt, ugyanúgy sírt, ugyanúgy éhezett, ugyanúgy elfáradt és pihenésre volt szüksége. Igaz, a Szentírás nem ír arról, hogy megfázott volna Jézus, de miért ne? De ugyanúgy csatangolt talán, és ugyanúgy pajkos volt talán, de bűnt nem követett el. Ebben volt különbség közöttünk és Jézus között. Mindenben megkísértetett, így kell ezt értenünk. Jézus vállalta a kísértést. Közel engedte magához a sátánt. Tehette volna talán, hogy nem. Bizony. De Jézus vállalta ezt, és közel engedte. mint mikor az orvos közelébe megy a betegeknek, vállalja a fertőzésnek a veszélyét. Jézus is így lépett közel hozzánk, bűntől beteg emberekhez közel, közel jön az Úr Jézus. Amint Jézus nyilvánosságra lép, jön a kísértés. Ez a Jézus belépőjegye, azt is lehetne mondani. Bemutatkozik az Úr Jézus. Életünk minden nyomorúságának oka a bűn. Távol vagyunk Istentől. Kiesünk az Istennel való viszonyból, elbukunk a kísértésben. Isten nem ilyennek teremtette a világot, amilyen most. A gonosz nem volt jelen eredetileg. Nem volt ott, de minden jó volt, minden szép volt és megjelent. Ádám engedte be. Ádám engedte be a garázda szellemet, aki miatt az életem és az életünk és az életed olyan, amilyen. Isten pedig vállalta Jézus által azt, hogy megszabadít az ellenségtől. Attól, aki minden célt akar dobálni, attól, aki a hazugság atya, és attól, aki gyilkos, aki embergyilkos. Attól, aki gyötri az életedet, meg akar szabadítani. Meg akar szabadítani a bűneidtől, melyhez úgy ragaszkodsz, melyeket úgy dédelgetsz, melyek tönkreteszik a te életedet. Mit mond a Zsoltáros? Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, és pontosan erről van szó, hogy tönkretesz bennünket a vétek. Tönkretesz bennünket az istentelenség. Tönkreteszi az idegrendszerünket, felemészti a szervezetünket. Kiszáradnak a csontjaink, elsorvad a mi életünk. Míg hallgatunk, de megvallhatjuk, elmondhatjuk, kimondhatjuk, és elfogadhatjuk a bűnbocsánatot, Jézus áldozatát. Miért kellett Jézusnak böjtölnie? A megkísértés előtt. Érdekesek ezek a sorrendek. Kiderül világosan, hogyha összevetjük a történeteket, hogy Jézus böjtöl, és amikor letelik, akkor lép hozzá oda a sátán. Holnap majd a kenyér kérdésről lesz szó, ott majd részletesebben ki fogok erre térni, hogy mennyire rafinált a sátán. Hogy mennyire tudta, hogy mikor kell odalépnie Jézushoz. Miért kellett Jézusnak böjtölnie a megkísértés előtt? Megérthetjük a böjtnek az értelmét, és talán rá gondolhatunk arra, még van néhány napunk, hogy mi is a böjt. Ádám evése engedetlenség volt Istennel szemben, Jézus pedig nem eszik, hiába kínálja őt a sátán. Nem evés kérdés, hanem az engedelmességről van itt szó. A Jézusnak való, az Istennek való engedelmességről van szó. Hogyan evett Ádám? Azt mondta, hogy ma majd én eszek, és birtokolok valamit, amit Isten tilt. Ott van benne az emberbe ez a dolog, hogy na majd én megteszem, és akkor lesz valami. Jézus úgy élt viszont, hogy semmi olyat nem tett, és nem tűrt meg maga körül, amit Isten tilt. Jézus nem akart, és nem akar semmit sem, ami nem Istentől való. A tegnap igében volt az, hogy nem tekintette zsákmánynak azt a helyzetet, amiben az Úr Jézus volt. Nem élt vele vissza. Nem azt mondta, hogy én ebben visszaélek, és na, ebben felvágok, és hencegek. Szemben velünk emberekkel, hogy mi egészen pici dolgokon is képesek vagyunk összeveszni és perlekedni. Mert mi birtokolni, zsákmányolni akarunk. Így volt ezzel Ádám is, hogy ő most birtokolja és zsákmányolja azt, amit tett. Az ádámi indulat, majd én elrendezem Isten ellenére is, na majd én megmutatom, hogy jó lesz ez így is. Hiába az Isten úgy mondja majd, jó lesz ez így is. Majd jóra forog az. Ismerek olyan embert, akinek ez a kedvenc szavajárása. Majd figyeld meg, hogy jóra forog az. Hiszem és vallom, hogy Isten nélkül nem forog jóra. Ne próbáljuk meg Isten nélkül intézni az ügyeinket. Jézusból ez az indulat hiányzott. Az ádámi indulat az az indulat, hogy hallom az igét, de szerintem ez így jó. Még elmegy. Ez munkáma is, mindannyiunkban, benned is és bennem is. Nem kell ezt olyan komolyan venni. Nem érdemes eljátszani azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, hogyha Ádám komolyan veszi az Isten szavát. Nem vette komolyan így. Nem is érdemes erre gondolnunk, sajnos. De ebből az ádámi indulatból kell mindannyiunknak megtérnünk, hogy szerintem jó. Az Isten szerint jó, és úgy éljük az életünket, nem pedig a szerintem jó. Ne ez legyen a vezérelv az életünkben, a családunkban, hogy szerintem ez így jó, szerintem elmegy, szerinted elmegy? Így szoktuk egymástól kérdezni. Isten szerint elmegy? Isten szerint jó? Mert akkor válhatok áldást az életemben, hogyha Isten szerint is jó. A Jézusi indulat az, ami nem Istentől van, az nem kell. Hogy elő ne forduljon, hogy Jézus bármit önerőből tegyen, nehogy elbukjon, ezért van számára a 40 napi böjt. Mindent az Atya ad meg számára, az Atya tartja kezében az életét. Félelmetes viszonyok voltak ott kint a sivatagban, a pusztában. Nappal 50 fok, éjszaka lehet, hogy mínuszok is voltak. Hőség, étlen, szomjan, és ő tudta az Atyára bízni magát. Világossá legyen számára az Atya akarata. Ezért volt, és a böjt ezért való, erre való. Tegyünk személyessé a kérdést. Mi az, amit te testvérem megszereztél, bekebeleztél valamilyen módon az életedbe? Amire büszke vagy, és ami a tiéd, és nem tetszik az Istennek. És itt lehet gondolni kapcsolatra, tárgyakra, és sok-sok mindenre, tudásra is talán, és sok-sok olyan dologra, ami az Istennek nem tetsző dolog. Ismered, annyi minden van. Isten megítéli, és te ragaszkodsz hozzá. Mik ezek a dolgok? Mindenki saját magában átgondolhatja. Hogyan ismerem én ezt fel? És ez egy nagyon fontos gyakorlati kérdés. Hogyan ismerem fel, hogy mi az, ami tetszik az Istennek, és mi az, ami nem? Hogyha megpróbálsz engedelmeskedni Istennek, tudsz-e engedelmeskedni? És ami nem enged téged az engedelmességbe, ami nem engedi, hogy Jézust kövesd, ami meggátol abban, az az, amit ki kell vetni. Az az, ami az a dolog, amit le kell tenned Jézushoz, amitől szabadítást kell kérned. Ha Isten próbálod követni, ha megpróbálod a Jézus útján való járást, a napi igaolvasás útján való járást, és ami ettől visszatart, az a bűn, azt kell letenned. Természetesen ehhez ismerni kell Isten gondolatait és akaratát, igéjét. Vágyni kell arra, hogy én nekem arra a jóra van szükségem, amit Isten akar, keresni, kutatni, kérdezni, Isten útján járni, olvasni az igét, hallani és engedelmeskedni. Boldogok, akik hallgatják és megtartják, cselekszik és élik azt. Az ige által gyújt Isten világosságot. Böjt azt jelenti számomra, hogy mindazokat a dolgokat, amelyek meggátolnak Jézus követésében, mindazokat a dolgokat, amelyek megakadályozzák, hogy áldás legyen az életemben, lássam meg és tegyem félre, kérjem Jézus szabadítását. Egyfajta lemondást jelent ez nyilván. Lehet ezt testvéreim napokra kiterjeszteni. Lehet azt mondani, hogy most 40 nap böjt, és utána aztán kész, vége a böjtnek, és nekem nincs többé szükségem arra, hogy kivessem az életemből, és letegyem azokat a dolgokat, amelyek meggátolnak az engedelmességben, amelyek áldatlanná és átokká teszik az én életemet. Hát ezt nem lehet beskatujázni, ezt nem lehet időszakokra tenni. Ezt nem lehet kimondani, hogy most ma böjtölök, és holnap pedig nem. Holnap mindent szabad. Mert aki Jézussal éli az életét, az állandóan böjtöl. Mert engedelmeskedik az igének, és az ige világosságában folyton látja, bár csak látnánk mindig, hogy mi az, amitől szabadulni kell, mi az, amit le kell tennünk, mi az, amiről le kell mondani, mert a kívülálló ember ezt látja. Engedek a magam igazából. De ez nem keserű dolog, mint ahogy olyan sokszor látják ezt talán, és elhintik, hogy hát igen, megostorozom egy kicsit magam, megcsapkodom. Nem erről van itt szó, hanem ebből békesség és áldás fakad, és ezt az ember vágyja. Vágyom az Úrral lenni, vágyom a vele való élő közösségbe, vágyakozom arra, hogy tisztuljon az életem, mert égtelenkedik az én szívemben, életemben a bűn. Éget a bűn engem. Konkrét dolgokról történő konkrét lemondást, kivetést és konkrét dolgok elhagyását jelenti ez. Konkrét testi és szellemi lemondást is jelent. Akár lelki gyönyörökről való lemondást is, mert tudom, hogy ez engem elválaszt Jézustól, és meggátol az áldásban. És mennyiszer ott van, és feljön az a téma az, hogy hova menjen és hova ne menjen a keresztény ember. Én azt mondom, hogy aki Jézusé, annak minden szabad, de nem minden használ, és én tudom azt, hogy mi az, ami az én óemberemet felébreszti, és mi az, ami a kívánságot kívánságot megfogantja bennem, akkor én oda nem megyek. És erre tudok vigyázni. Jézussal ellene tudok ennek állni. Nem megyek el olyan helyre, aminek nincs köze az Isten igéhez. Mert tudom, hogy engem ez tőle eltávolít és gátol Jézus követésében. Lehet erről vitatkozni, hogy szabad-e táncolni, vagy nem szabad táncolni. Tessék megpróbálni. De ha engem ez megakadályozza Jézus követésében, akkor ne tegyen. Mi az, ami használ, és mi az, ami nem? Lehet a tévéről is beszélni. Az olyan műsor, ami engem felbőszít, azt ne nézzem meg. Kikapcsolom, vagy be se kapcsolom. Olyan sokat beszélünk erről, de milyen nehéz ezt megtenni. Milyen nehéz, oda tapad az ember, félelmetesen meg van szerkesztve ez a csodálatos televíziós mesterség. Oda tapadunk rá, szinte azt lehet mondani. Kivétel nélkül én is ilyen vagyok. De azt kell mondani, megyünk imádkozni, és kikapcsolom a tévét. És egy perccel tovább, egy másodperccel tovább nem vagyok hajlandó nézni, mert elválaszt engem Istentől. Elválaszt. Képzeljük azt el, hogy aki reggel a hírekkel kezdi. A rádió vagy a tévé. Vannak ezek a csodálatos műsorok, Napkelte, meg mit tudom én, milyen ilyen műsorok vannak most, én nem tudom, nem szoktam ezeket nézni. Hát úgy feltöltődik az ember negatív dolgokkal és indulattal, hogy nekem nem mondja azt valaki, hogy ez nem választja el az élő Istentől. Isten irgalmazza annak a postásnak, aki egy ilyen műsor után becsenget. És véletlenül nem úgy áll a szeme. Mindaz, mérlegelni, mi az, ami használ, és mi az, ami... És hogyha látom, hogy ez rám ilyen hatással van, és szólni egymásnak is, hogy már megint nézted a tévét, nem használt neked. Ott tapadtál rá, és reggel még álmos is vagy. És lehet mondani, és azt gondolom, figyelmeztetni egymást is arra, hogy rád ez nem jó hatással vagy, van. És lehet sok-sok dolgot itt elővenni. Testvérek, sorozatok, szappanoperák, itt nem akarok kiperengírezni. Én azt gondolom, hogy felnőtt emberek vagyunk, és hogyha valóban Jézus vezetés alatt éljük az életünket, akkor kell tudnunk különbséget tenni, hogy mi az, amit megnézünk, és mi az, amit nem. Egész egyszerűen gyakorlati módon ki kell nyomni azt, ami bennünket elválaszt. Ha el akar vonni az imádságtól, az igeolvasástól, akkor ez nekem nem kell. Ez a böjt! A Szentlélek ereje nélkül ez nem megy, testvéreim. Jézust a lélek vitte ki a pusztába böjtölni. Jézust az Isten szent lelke tartotta ott a pusztában. A mi böjtünk sem fog menni és működni. A mi böjtölésünk sem fog működőképes, nem lesz működőképes. A Szentlélek ereje nélkül nem lehet ezt megtenni. Nem lehet rádöbbenni arra, nem lehet a Szentlélek világossága és az ige világossága nélkül látni azt, hogy mi az, ami használ és mi az, ami nem. Lehet ezt magyarázni, és azt mondani, hát azért nem úgy van ez, lelkész úr. A gyerekre is kell gondolni, és akkor egy újabb témába lehetne belekezdeni, hogy mi az, amit néznek a gyermekek, és mi az, ami tönik a fejüket a gyermekeknek. Én azt gondolom, lehet böjtöltetni a gyermekeket is. Lehet úgy szoktatni a gyermekeket az Isten dolgaihoz, hogy lehessen abból élet, fakadhasson abból élet. Azt mondom, és azt tudom mondani az eddigiek alapján, hogy a keresztény élet, a Jézussal való élet az böjt. Vagy pedig, ha nem az, akkor az nem keresztény élet. Lehet Krisztusinak, kereszténynek nevezni. Nagyon kemény dolog ez. Vagy böjtölsz, és Jézusé vagy, vagy ha nincsen böjt az életedbe, nincsen tisztulás, nincsen ez a fajta szelektálás a te életedbe, hanem mindenevő vagy, akkor nem vagy Jézusé. És a böjt nem csak lemondást jelent, hanem megszabadulást, felszabadulást is jelent. Hiszen, hogyha le tudom tenni mindazt, ami engem megköt és meggátol, akkor felszabadulok az engedelmességre. Hiszen, ha arra gondolok, hogy most melyik sorozatot nem fogom megnézni, mert tudom, hogy az rám milyen hatással van, vagy melyik politikai műsort, akkor ott van egy óra, ami felszabadul. Mennyi mindent lehet jó alatt elvégezni? Felszabadulok az engedelmességre. Miből is kell megszabadulni? Kinek mitől? Ehhez akar Isten igéje személyes segítséget adni, világosságot, akar szólni az igén keresztül. Mi az, amit el kell hagyni az életedből? Mi az, ami gátol az Istennel való engedelmességben? Szokások, bevett gyakorlatok, annyi minden van, amit úgy teszünk, hát így szoktuk, és most itt ne a gyülekezetre gondoljunk, hanem a saját életünkre. Olyan beidegződéseink vannak, ami lehet, hogy változtatni kellene, és lehet, hogy sokkal jobb lenne a mi életünk, ha el tudnánk engedni dolgokat. Fontos kérdés az, hogy Jézus a böjt harcát miért nem egy kellemes kertben, vagy egy fűtött szobában vívja meg, hanem egy kietlen pusztában. Miért nem ugyanazok a körülményei Jézusnak, mint Ádámnak voltak? Testvérek, azért, mert Ádám eljátszotta az Édent. Eljátszotta. Isten kihajtotta, kikergette őket az Éden kertjéből. Jézus pedig az elveszett emberrel vállalja a közösséget, a bűn utáni Ádámmal, és ezért megy Jézus a pusztába. Olyan ez, mint egy gödör. Ádám könnyen beleesett, de kikapaszkodni sokkal nehezebb. Tudjuk, hogy könnyű leereszkedni egy lejtőn, de visszamászni már sokkal nehezebb. Tudjuk, hogy milyen könnyű beleesni egy gödörbe, viszont kimászni van úgy, hogy szinte lehetetlen. Visszamenni nagyon nehéz. Mennyi erőlködés, mennyi hasztalan kínlódás az ember életében, amikor zsákutcába kerül és próbál onnan kimászni. De erről szól az életünk, hogy a bűn gödréből próbálunk kikapaszkodni a magunk módján. A magunk útján, módján próbálunk boldogulni, és ebben a szóban benne van mindaz, amit jelent. Nem megy. A kárhozatból, a saját erőnkből nem tudunk kitörni. Az Isten haragja alól nem tudunk a saját erőnkkel megszabadulni. Jézus végigjárta a kísértésnek a gyötrelmét, és felkapaszkodott, győzött, és azért jött, hogy lerontsa a sátán munkáját. Azért jött, hogy győzzön mindannyiunk életében személyesen. Nem kell kapaszkodnod, nem kell körmöd szakadásáig kapaszkodnod és erőlködnöd. Jézusra bízhatod magad, szabadítását kérheted. Mi is a kereszténység, amikor az én bűntől piszkos, mocskos kezemet Jézus kezébe helyezem. Lelki készfogót jelent ez, és Jézus magához emel. Olyan beszédes számomra a kis templomnak az oltárképe. Péter, amikor süllyed a tengerbe, Jézus pedig tartja. Látni a kapaszkodó Péter, de igazából ennek a képnek és ennek az egész történetnek a jelentősége az, hogy Jézus az, aki tart, aki emel. És ha már ennél a képnél vagyunk, akkor kérdés az, hogy emelhető vagy a testvérem Jézus által. Mert oda tudod-e adni mind a két kezedet Jézusnak? Oda mered-e adni mind a két kezedet? Mert mindaddig, ameddig az egyik kézzel kapaszkodsz valami földi dologhoz, valami mentséghez, valami dologhoz, addig Jézus nem tud téged felemelni. Szükség van mind a két kezedre, hogy teljes mértékben reál hagyatkozz. Hogy emelhető legyél. Ha egyik kezed valamihez még oda ragad, oda tapad, oda köt, Jézus nem tud emelni. A böjt azt jelenti számomra, hogy elengedem mindazt, ami visszatart. Mind a két kezemmel Jézus Krisztusban kapaszkodom, emelhetővé válok, ő emelhetővé akar tenni. Erre kell készülni lelkileg, hogy Jézus felemeljen. Erre kell várnunk, ez a böjt Jézus fel akar emelni. Mi az, amiben kapaszkodsz, testvérem? Emelhető vagy-e? Jézus mindent elvégzett azért, hogy felemeljen, hogy kiemeljen a kárhozatból. Könyörögjünk azért, hogy valóban emelhetőek legyünk személyesen egyen-egyenként, hogy ne maradjunk ott, ahová születtünk, a kárhozat állapotába. Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Azért vállalta a kísértést, hogy nekünk életünk és üdvösségünk legyen, hogy lehessen szabadulásunk mindabból, ami a sátánnak a szorítása, hogy tisztuljon a gondolatunk és tisztuljon a mi életünk, hogy ne a saját gondolatunk, ne a sátán gondolata cibálja a mi életünket, hanem tudjunk egy akaraton lenni, tudjunk az Isten gondolataival élni, az ő igéje szerint is, tudjunk neki engedelmeskedni a Szentlélek ereje által, felszabadulva az engedelmességre, hogy áldás lehessen személyes életünkön is. Amen. Úr Jézus Krisztus, áldalak azért, hogy vállaltad a kísértés minden gyötrelmét. Urunk, mi ezt fel se tudjuk fogni. Mi csak sejtjük, hogy mi az, amit te elvégeztél. Uram, add, hogy tudjunk reát tekinteni. És könyörülj rajtunk. Add a te szent lelked világosságát, hogy döbbenjünk rá arra, hogy milyen a mi helyzetünk. Hogy te nélküled elvesztünk. Hogy te nélküled bármilyen jó is, jónak nevezett is a mi életünk. A te hatalmad, a te erőd, a te bűnbocsátó kegyelmed nélkül a kárhozatba tart a mi életünk. Uram, te leplezd le a sátán összes hazugságát a mi életünkben. Te látod azt, hogy mennyi mindennel becsapott már, te látod azt, hogy mennyi mindennel el akar bennünket hitetni. Látod azt, hogy meg akar téveszteni. Nem csak azokat, akik még nem a tieid, hanem azokat is, akik már a tieid. Úr Jézus, te könyörülj rajtunk. Add, hogy tudjunk térdet hajtani előtted. Add, hogy térden állva a bűn gyötrelmeivel tudjunk hozzád kiáltani, és mindkét kezünkkel belekapaszkodni abba, ami a te szabadításodat jelenti. Így kérünk, hogy emeld magadhoz a mi életünket, és tisztíts meg bennünket. Személyesen egyen-egyenként add életújító erődet a mi életünkbe. Te rontsd le mindazt, ami a sátán munkája a mi életünkben. Add, hogy a te gondolataid járják át a mi szívünket, életünket. És a te gondolataid tisztító gondolatok. A te igéd világosságával, a te igéddel, mint kétéli karddal járd át a mi életünket, és mezd le mindazt, ami nem te tőled való. Hogy lehessen áldás a mi életünkön, hogy felszabaduljunk a neked való engedelmességre. Uram, így szenteld meg a böjtöt számunkra, hogy tudjunk lemondani mindarról, ami nem te tőled való. Tudjunk lemondani mindarról az életünkbe, és adj ehhez világosságot, ami nem használ, ami nem használ a mi üdvösségünknek. Ami elválaszt te tőled. Ami nem tőled való. Ami nem szerinted való, amire te nem adod az áldásodat. Amit te nem hagysz jóvá. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te vezetni akarsz szent lelked által, és akarod adni nekünk az ige világosságát és szent lelked erejét. Uram, add, hogy tudjuk megadni magunkat te neked. Tudjuk átadni magunkat. Így járd át a mi szívünket, életünket, és csak annyi pihenést és annyi békességet adj az előttünk álló éjszakában, amennyit a bűneink lehetővé tesznek. Add, hogy tudjunk felszínre kerülni mindaz, ami sötétség a mi életünkben, ami elválaszt te tőled, ami nem engedi, hogy kiteljesedjen a mi életünk. Add, hogy tudjunk böjtölni, tudjuk kiböjtölni, kivárni, hogy te megmutasd azt, hogy mi az, ami hibázik a mi életünkben, ami nem oda való, ami miatt nyomorúságunk van. Köszönöm, hogy te azért jöttél, hogy megments. Azért jöttél, hogy lerontsd az ördög munkáját, hogy felemelj, hogy megszabadíts, hogy békességet adj, hogy örömöt adj. Köszönöm, hogy ilyen ünnepet akarsz számunkra készíteni. Meg akarsz tisztítani, fel akarsz emelni. Uram, tégy bennünket egyen-egyenként, mindannyiunkat emelhetővé. Köszönöm, hogy segítségünkre sietsz. Köszönöm, hogy feltámadtál, élsz és uralkodsz. Rád bízhatjuk az életünket, az esténket. Megvallhatjuk mindazt, ami bűnként égtelenkedik a szívünkben. És elfogadhatjuk a te drága bocsánatodat a te véred által. És megújulhat az életünk. Urunk, így légy velünk az éjszakában. Főző angyalaiddal vigyázz ránk a hazafelé vezető úton is, és készíts számunkra a holnapi napot, minden igei alkalmat, és te gyűjts össze bennünket a sorozat további részeire is. Add a te élő ígéret, add, hogy én is megértsem még jobban a te igéd üzenetét, és szólj az emberi szavakon keresztül mindannyiunk szívéhez, életéhez. Add a te élő ígéret mindannyiunk számára. hogy teremhessen mindannyiunk életében életújulást, változást, gyümölcsöket a Te drága szent szavad. Úr Jézus Krisztus, a Te nevedben így is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.